Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk, Ézsaiás könyvének 58. részéből. Ézsaiás könyvének 58. részében így szól hozzánk az írás. Kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit. Bár ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják útaimat, mint oly nép, mely igazságot cselekedett, és Istene törvényét el nem hagyta, kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Isten elközelgését kívánják, miért böjtölünk, és te nem nézed, gyötörjük lelkünket, és te nem tudod, íme böjtölésetek napján kedvteléseteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok. Íme perrel és versengéssel böjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével. Nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a böjt, melyet én kedvelek, és olyan a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Avagy, ha mint káka lehajtja fejét és zsákot, és hamvat terít maga alá. Ezt nevezett böjtnek, és az Úr előtt kedves napnak? Hát nem azé a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit? Az igazságnak köteleit megoldjad? Igának köteleit megoldjad? Hogy minden igát széttépjetek? És szabadon bocsásd az elnyomottakat? Nem azé, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, és ha mesztelent látsz, felruházzad, és teste elől el ne rejtsd magad, akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége pedig követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok, ha elvetett közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted, föltámad a sötétségbe világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, és megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, mint a vízforrás, melynek vize el nem fogy, és megépítik fiaid a régi romokat, az ember öltők alapzatait felrakod, és neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást nem találván, hamis beszédeket sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. És én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy ma is eljöhettünk a templomba. Köszönjük néked a megállásnak, megcsöndesülésnek ezt a lehetőségét, amik újra és újra megszaggatják a hétköznapi életünk rohanását. Köszönjük, hogy adsz lehetőséget, hogy megálljunk és a színed elé jöjjünk. Köszönjük néked a közösséget is, mert hogy nem egyedül jövünk hozzád, hanem együtt jövünk hozzád, másokkal együtt. Együtt emeljük fel a szívünket énekben, együtt imádkozunk hozzád, együtt várjuk a te igédet, együtt gondolkozunk a te üzeneteidről, együtt szálljuk oda magunkat a te követésedre, a te szolgálatodra, nevednek a hirdetésére. Most kérünk arra, hogy legyél velünk ezen az alkalommal, és áld meg közösségünket élő igével. Köszönjük néked, hogy mindig visszaemlékeztetsz vasárnaponként arra, hatalmas történetre, ami ott Jeruzsálemben történt. Fiadnak kereszthalálára, bűneink miatt, és föltámadására, ami üdvösségünk miatt. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy meghaltál és föltámadtál, élsz és ott vagy a tiéd között, szent lelked erejével. Kérünk, hogy hadd érezzük, hadd lássuk meg ezt a mai napon is. Áld meg Isten tiszteletünket, közelségeddel, jelenléteddel. Megvalljuk azt is, hogy nem érdemeljük ezt. Nem érdemeljük azt, hogy te lehajolj hozzánk. Nincs bennünk semmi jó, amit jutalmaznod kellene. Csak a bűneink vannak, azzal jövünk most is eléd, kérve azt, hogy bocsáss meg és tisztogass meg bennünket, Urunk. Kegyelmeddel vedd el a mi vétkeinket, és tégy minket alkalmassá arra, hogy tiszteljünk téged és magasztaljunk téged. Szolgáljunk neked és hirdessük a te nevedet. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, mennyei édesatyánk, Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 166. énekünknek az első versét. 166. énekünk első versét, ami így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 24. Zsoltárból. Leülve olvassuk együtt, és hallgassuk Isten igéjét. A 24. Zsoltárban ezt olvassuk. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége. A föld kereksége és annak lakosai. Mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalárdságra, áldás nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik, Szela. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökké való ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökké való ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Szela. Kedves testvérek, 24. Zsoltár van előttünk, ami egy rövid himnusszal kezdődik, Isten világ feletti uralmáról és teremtő erejéről. Aztán jön egy tanítás a következő versekben, majd pedig a Zsoltár végén egy felhívás szólal meg. Tehát egy himnusz, egy tanítás és egy felhívás van ebbe a Zsoltárba. Ennek megfelelően az ige hirdetésbe három kérdés tükrébe vizsgálnám ezt a Zsoltárt veletek együtt. Ki érkezik, kivel vállal közösséget, és hogyan fogadjuk őt. Az első tehát, hogy ki érkezik hozzánk. Dávid a Zsoltárnak az első két versében megerősíti azt a teljes Biblián áthúzódó kijelentést, hogy Isten a világnak a tulajdonosa. Egészében és részleteiben is. Ővé a föld, annak teljessége, és mindazok, akik rajta élnek és mozognak. Az ő tulajdonában van az egész. Az ő uralma alatt áll, ennél fogva, mint ahogy mi is a saját birtokunkat igazgatjuk, másét nem, de a sajátunkat igen. Ő is a saját birtokában lévő, a saját tulajdonában lévő világ felett és az egész teremtettség fölött uralkodik, azt irányítja. Növények, állatok, ember, nyersanyagok, vizek, levegő, természeti kincsek, minden az övé, és mindent ő irányít is. De miért ő a birtokosa ennek a teremtett világnak? Azért, mert folytatja itt mindjárt a második vers, mert, hangsúlyos ez, hogy mert ő teremtette azt. Mert ő alkotta, ő hozta létre. Ezért ő a birtokosa a teremtés jogán, és ő az irányítója is, mint birtokos. Ő teremtette. Úgy teremtette, hogy a földet, a száraz földet a vizekre építette, mert amikor a teremtés történetet olvassuk, akkor azt olvassuk először, hogy először a víz borította a földet, és a vízből kiemelkedett a száraz föld, amikor Isten parancsot adott. Erre utal vissza Dávid, ismerte a teremtés történetet Mózestől. Olyan szépen mondja egyébként, hogy nem csak, hogy úgy teremtette, hanem ő alapította és megerősítette. Megalapozta jó alaposan, és megszilárdította, hogy ne inogjon a föld, a száraz föld, amin élnek az élő lények. De a vizekbe is élnek természetesen, meg a levegőbe is. De a földet megszilárdította. Úgy gondoljunk bele ebbe a bibliai kijelentésbe, testvérek, hogy Isten megteremti a világot, aminek ő a birtokosa, és amit ő irányít is szépen. Ő teremtette ezt a világot. Nem a véletlen teremtette, hanem ő teremtette. És ennek a világnak a dolgaiban tükröződik vissza az ő bölcsessége, az ő hatalma, az ő szeretete. Róla beszél az, ami körülöttünk is van. Ő teremtette ezeket. Gondoljatok bele egy kicsit ezekbe. Gondoljatok arra a szeretett kis jószágra, amelyik ott ugrabugrál az udvaron, vagy ott jön-megy dorombolva benne a házba. Vagy gondoljatok a szép folyóra, vagy a kizöldülő fákra, a gyümölcsökre, amik érnek a fán. Gondoljatok a szép hegyekre, az alacsonyabb hegyekre is, meg a magasabb hegyekre is, hóborította csodálatos csúcsokra. Vagy nézzetek bele a tükörbe, nézzünk bele a tükörbe. Mindez Istennek a teremtménye, az övé a teremtés jogán, és az irányítása alatt áll. Nem csak a törvényeket alkotta, amik szabályozzák ezt a földi struktúrát, hanem az egész törvénye is az ő irányítása alatt állnak, és az egész történelem folyamata is az ő irányítása alatt áll. Gondoljunk ebbe bele, testvérek, ha valamennyit föl tudunk ebből fogni. Minden esetre, hogyha ezt komolyan vesszük, akkor egy picit arra kell gondolnunk, hogy akkor igazából hát a legnagyobb baklövés, ha őt mondjuk valaki nem létezőnek tekinti. Azt gondolja, hogy ő nincs. Mert ha ő nincs, akkor nem most az övé, meg nem is ő irányítja. Engem se ő teremtett, nem is az övé vagyok, nem is ő, nem is irányíthatja az életemet. Majd én. Enyém a föld. Az én birtokomban van. Én irányítom, gondolja az ember. Hozzám tartozik ez az egész. Minden az enyém. A levegő, amit beszívok, a víz, amit megiszok, minden az enyém. A természeti kincsek is az enyémek. Csak az enyém, meg ő nincs. Mit érdekel engem akkor, hogy ő mit akar, meg mit nem akar, meg milyen nem? Nem is fog engem felelősségre vonni azért, hogy hogy bánok azzal, ami az övé. De hát nem ilyen emberek vagyunk. Mi higgyük el, hogy Isten tényleg megteremtette ezt a világot. És ezért ő a birtokosa, és irányítja is, minket is beleértve. És igazából tényleg odaadta nekünk az ő dolgait, ránk bízta, mint egy sáfárokra, hogy kezeljük ezeket a dolgokat. Kezeljük az ő tulajdonát, mint amikor valaki bérbe vesz egy lakást, ami nem az övé. És akkor arra úgy kell figyelni, mintha az enyém lenne. Nem az a dolgom, hogy lelakjam, meg tönkre vágjam. Amikor egy lelkész beköltözik a parókiára, akkor elmondta édesapám, meg nagyapám is, hogy bizony, fiam, ez mintha tied lenne, úgy kell kezelni. Vigyáznod kell rá. Ha lecsúszik a cserép, menjél fel, azt tedd vissza. Nem a tied az, az a gyülekezeti, amelyik ott volt már előtted is, meg ott lesz majd reménység szerint még utánad is. És akkor ezt, mint a saját birtokát kell az embernek gondoznia és ápolnia. Na, értitek ezt a dolgot. Isten felelős emberekké tett minket, nem egymásnak vagyunk, meg önmagunknak, meg nem tudom kinek vagyunk elsősorban felelősek, hanem neki vagyunk felelősek. Mert ő teremtette, és ő a tulajdonosa. Ő is irányítja az egészet, és odaadta nekünk, bánjunk vele úgy, ahogy szerinte való. Minden esetre nincs, testvérek, egy talp alatnyi hely sem ezen a világon, ami ne az övé lenne. Nincs egyetlen egy atom, ami ne az övé lenne. Nincs egyetlen korty víz, egyetlen szippantás levegő, egyetlen kis fénysugár, egyetlen esőcsepp, vagy egyetlen folyó, hegy, ami ne az övé lenne a teremtés jogán. Olyan csodálatos az, ha összeveszünk ezt a Zsoltár testvérek az előző Zsoltárról, ahol Dávid énekel az ő pásztoráról, láttuk múlt vasárnap. És most meg azt mondja, hogy ez a pásztor, tudjátok mekkora? Nem is tudjátok elképzelni, hogy milyen hatalmas. Milyen bölcs, milyen szeretette, és ő teremtette a világot. Az övé minden itt, amit láttok. És mi neki vagyunk a felelős sáfárok. Hát képzeljétek, mondja Dávid, kiválasztott magának egy helyet, hogy ott lakjon ez az Isten, hogy oda tegye a nevét, ahol megközelíthető legyen az ő saját birtokán. És ez a hegy, ez a hely itt van köztünk, mondja. Az első dolog tehát ez, hogy így mondjam, Dávid, mint egy fölvezeti, bemutatja az ő pásztorát, ezt a hatalmas urat. És aztán utána jön a kérdés, hogy ki lehet ezzel az úrral közösségben. Tényleg fölmerül a kérdés a Zsoltár írójában először, hogy miután Isten ilyen lenyűgözően hatalmas, lenyűgözően nagy. Ki az az emberek közül, aki vele közösségbe lehet? Ki az, aki úgymond fölmehet az ő szent hegyére, és ott részt vehet az Isten tiszteleten? Ez alatt így konkrétan értsétek azt, hogy Jeruzsálemben uralkodik ugye Dávid király, Jeruzsálemben van úgymond a Sion hegye, amelyre ő föltette a szent sátrat, amelybe ott volt a szövetség ládája, Isten lábainak zsámolja. És Isten dicsősége ott lakott. Ezt mondta ő maga, hogy ott lakik. Na, ez a kérdés, amit Dávid föltesz, hogy arra a hegyre, a szent hegyre ki mehet oda, az Úr közelébe, ki állhat meg ott az ő szent színe előtt, és szolgálhatja őt. Ki lehet résztvevője az Isten tiszteletnek, így is lehetne egyszerűbben fogalmazni. Ki tartózkodhat ott az ő közelében, a teremtőnek, a mindenség birtokosának a közelébe. Dávidot valószínűleg inspirálta erre a kérdésre az a amit olvasott Mózes könyveibe, hiszen Mózesnél olvashatott arról, hogy Isten megjelent ugye annak idején a hegyen, és a Sinai hegyen, és oda nem mehetett fel akárki, oda az mehetett fel, akit az Úr oda fölengedett magához. Először volt, leginkább Mózes mehetett föl hozzá. De aztán voltak mások is, akiket Isten erre följogosított. De voltak, akiket nem. Sőt, a hegy köré egy határt kellett volna, és Mózes mondta népnek, ezen be ne menjetek ott közelebb, azon a határon át ne lépjetek, mert meg fogtok halni. Mert megöl benneteket a szentsége. Dávid ismerte ezeket az írásokat, tudott a teremtésről is, látszik a részletekből, amiket megígész, hogy ő ismerte a teremtés könyvét, Mózes első könyvét, de a többi dolgokat is tudta. Tudta, hogy mi volt az Exodus, hogy volt, mint volt, a kivonulás Egyiptomból, mi volt ott a pusztában, hogy történtek, mint történtek azok a dolgok. És ezeket komolyan vette, ami megíratott, nem mondta mindez csak egy mese. Ez így van. Ki mehet fel az Úrhegyére? Ki állhat meg az ő szent jelenlétébe? Ki szolgálhat neki? Kihez szólhat ő közvetlenül? Ki lehet vele közösségbe? Ez az életnek, testvérek, amit itt föltesz Dávid, ez az életünknek a kulcskérdése. Ez nem valami mellékes ügy, valami mellékes dologra, hogy nem is kell vele foglalkozni, hogy ki mehet fel az Úrhegyére. Persze megint az a helyzet, hogy ez a kulcskérdés soha nem foglalkoztatja azokat, akik Isten létét tulajdonképpen nem hiszik. Akik a teremtésébe se hisznek, meg azt se fogadják el, hogy Isten volna a tulajdonosa és ura a Földnek, meg hogy ők felelősek lennének ennek az Istennek. Akik őt tagadják, azoknak szemébe ez egy fölösleges kérdés, hogy ki állhat meg Isten jelenlétébe, és ki szolgálhat neki, kihez szólhat őt. Ki lehet vele közösségben. Nincs Isten, szent hegy sincs, szent hely sincs, semmi nincs, csak a véletlenül létrejött világmindenség van. Nincs rajta túl senki. Én a magamé vagyok, a Föld meg azért, aki megvette, meg aki megműveli, meg aki elfoglalja erővel. Imádkozhatunk, testvérek, az így gondolkodókért, de mi alázattal örüljünk annak, ha már nem így gondolkodunk. Ha már nekünk is ez egy fontos kérdés lett, sőt, életünk legfontosabb, hogy ki mehet oda ehhez az Istenhez? Ki állhat meg a jelenlétébe? Kihez szólhat ő így? Ki szolgálhat neki? Ki tisztelheti őt? És akkor jön a tóra, jön a tanítás erre a kérdésre, a válasz. De ez a válasz, hát Dávidtól jön, de nem Dávid válasza, hanem Istennek magának a válasza. Az egész világ teremtője és világ tulajdonosa ezt mondja nekünk, hogy igen, vannak feltételei annak, hogy valaki nekem szolgáljon és velem legyen, a közelembe tartózkodjon. Ez egy nagyon átfogó válasz, amit Isten ad, de elég egyértelmű. Azt mondja, hogy 4. versbe, az ártatlan kezű és tiszta szívű. Aki nem adja lelkét hiába valóságra és nem esküszik meg hazugságra. Az jöhet föl. Az állhat meg. Az szolgálhat nekem. Az lehet velem közösségbe. A kéz és a szív tisztasága. Nem részbe való tisztasága, hanem teljes mértékbe való tisztasága. A kéz a cselekedeteknek a tisztaságát jelképezi. A szív meg a szívnek, a belsőnek, az ember belsejének, a lelkének a tisztaságát mutatja. Vagy jelzi. Akinek a szíve teljesen tiszta, makulátlan, az összes motivuma, célja, gondolata, érzése, akarata tökéletesen tiszta, tökéletesen összhangban áll magával, az Istennel, az Úrral. És akinek a cselekedeteiben semmi vétek nincs, semmi hiba nincs, az fölmehet. Két vétek biztosan kizár onnan. Ezek két vétek olyan, mintha a tükörképe lenne ennek a két első kritériumnak. Azt mondja, hogy aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem szól hamisságot, csalátságra, nem esküszik, Vagyis nem adja lelkét hiába valóságra, az azt jelenti, hogy a hiába valók a Bibliában a bálványokat jelentik, hogy nem adja oda nekik a lelkét, nem teszi fel rájuk a lelkét, az életét az ember. És a másik pedig a hamis eskü, nem tesz esküt a hazugságra. Vagyis nem hívja Istent tanul, mint legfelsőbb személyiséget a világban, nem hívja tanul valami hazugság mellé. Esküszöm, hogy így volt, pedig nem úgy volt, és ő is tudja. Az ilyen a hazugságot mozdítja elő a világba, és a családságnak a győzelmét segíti elő. Na, ilyen ember nem mehet föl az Istenhez. Akinek nem tiszta a szíve, nem tiszta makulátlanul a keze, hanem a szívét tulajdonképpen családságra teszi föl, a hiába valóságokra teszi föl, a bálványokat imád, és akinek az egész mozgolódása a hazugságnak és a családságnak az előre haladását és a terjedését és megerősítését szolgálja a világba. És hozzáteszi Dávid, hogy az ilyen ember, az Úr teszi hozzá, aki megfelel ezeknek a kritériumoknak, az fölmehet az Úr szent hegyére, és megállhat az ő szent jelenlétébe, sőt, áldást és igazságot nyer az 5. vers szerint, Istentől, az üdvösség Istenétől. Áldást és igazságot, ez a két legfontosabb dolog, amire szüksége van egy embernek Istentől. Áldás, az azt jelenti, hogy ami az Isten áldásai, az ajándékait jelentik, amik lelkiek, testiek, amik szolgálják az életnek, az emberi életnek a kibontakozását, a kiteljesülését, a szépülését, hogy valóban élet legyen az. Az igazság meg az embernek az üdvösségét szolgálja, mert megment a kárhozattól, aki igaz ember. Megkapja az igazságot, megigazítatik az az ember, aki Isten elé így megy, és áldásokat kap Istentől. És hozzáteszi még a 6. versben, hogy ilyen az őt keresők nemzetsége. Ilyenek azok az emberek, az a társulat, az a közösség, amelyik a vele való közösségre vágyik, és utána vágyik, hogy vele legyen. Ilyenek azok az emberek. Hát testvérek, érdemes elgondolkoznunk ezeken a dolgokon, amiket hallunk. Ahhoz, hogy felmenjünk az Úrhoz, és vele legyünk, mert nekünk nincs ilyen hely, ahova föl kéne mennünk. Az Úr közel van hozzánk, de hogy vele közösségbe lehessünk, ő vele legyünk, és ő meg velünk legyen, részesítsen az áldásaiban és az igazságban, ami megment minket a pokoltól, és a mennybe juttat minket. Hát ahhoz tiszta szívű, tiszta kezű embernek kell lennünk, nem kicsit, nem nagyon, hanem tökéletesen. És semmiféle bálványimádás nem lehet az életünkbe, és a hazugság előre haladását a legkisebb mértékben se szolgálhatjuk. Sehol. Ilyen az igaz hívőknek a nemzetség, akik az Úrra vágynak, ilyen emberek. És akkor, hogy ezen gondolkozunk, akkor fölmerül persze az a kérdés bennem is, meg bennetek is, hogy akkor van ilyen ember egyáltalán? Ha őszinték vagyunk, akkor nem az a reakciónk, hogy jó, hát akkor majd ilyen leszek, vagy én már ilyen vagyok. Mert az életben nem tudok se, nem is vagyok ilyen, meg nem is leszek ilyen soha. Valójában ki az, aki fölmehet az Úrhoz, és vele lehet közösségbe? Ki az, aki megfelel ezeknek az isteni kritériumoknak, amiket ismétlen nem Dávid találta ki, hanem maga Isten találta ki. A világ teremtője és a tulajdonosa és az irányítója. Ki mehet fel oda? És valójában erre csak egy választ tudunk adni, Jézus. Hát ezeknek a kritériumoknak senki az ég egy világon meg nem felel, Ádám utódai között. Csak egyedül ő, aki tulajdonképpen Isten fia, nem Ádám leszármazottja, fogantatott Szentlélektől. Egyedül ő az, testvérek, aki tiszta szívű volt és tiszta kezű volt. És egyedül ő az, aki nem adta lelkét soha hamisságra, egy másodpercre se, vagy egy tized másodperc, és nem esküdött meg a hazugságra, és nem mozdította elő a csalárdságnak az érvényesülését. Egy valaki méltó arra, hogy fölmenjen az Úr hegyére, és vele legyen. Az, aki mennybe ment. Múlt héten volt mennybe menetel ünnepe. Aki fölment a mennybe. Az Úr szent helyére. És akkor mi? Kérdezzük, mi? Mi testvérek? Egyes egyedül ő általa mehetünk fel oda. Egyes egyedül az Úr Jézus áldozatáért nekünk felkínált kegyelem révén. Egyébként már a zsidók is csak áldozat révén járulhattak oda, engesztelő áldozat révén. Mi is csak az engesztelő áldozat révén. Jézus véréért van számunkra bocsánat. Ez kínáltatik fel nekünk, valahányszor jövünk a templomba, mindig felkínáltatik az evangéliumba, amit hittel elfogadhatunk. Ha elfogadjuk, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, és nekünk kegyelmet szerzett, ha hiszünk ebben a Jézusban, aki föl is támadott, akkor megnyertük a kegyelmet. És a kegyelem alkalmassá tesz minket arra, hogy Isten előtt megálljunk. Hogy ő szólhasson hozzánk, hogy mi is szólhassunk hozzá. Hogy semmi és senki ne válasszon el minket ő tőle. Hanem vele lehessünk a szent helyen. Nem csak itt a földi életünkben, hanem örökké vele lehessünk a szent helyen. Az új égen és az új földön is. Vagy a mennyek országában. Ha hiszünk Jézusban, testvérek, mint megváltó Urunkban, és elfogadjuk azt a kegyelmet, amit az ő egyszeri, tökéletes áldozatával megszerzett nekünk, akkor Istentől áldásokat kapunk, akkor részesülünk minden olyan dologban, ami az életünk kiteljesedését szolgálja, és részesülünk igazságban, megigazít minket, igaznak tekint, igaznak nyilvánít bennünket. Mint egy bíró, amikor fölment egy vádlottat. Menj haza, te nem vagy bűnös. Felment, igazságot szolgáltat nekünk. Tehát jegyezzük meg ezt, testvérek, hogy a mi szívünk és kezünk az eleve szennyes, mocskos, úgy, ahogy van. Olyannak születtünk minnyájan. Úgy nem mehetünk föl. A szívünk ráadásul hiába valóságra tesszük föl, mindenféle báványaink vannak. Önmagunkat bálványozunk, a pénzt, a családot, a nem tudom micsodát, kicsodát bálványozunk. És nagyon sokszor sajnos a családságot segítjük elő, olykor vagy tudatos, vagy nem tudatos, hamis eskükkel is. Hányan esküdnek meg itt, hogy a gyerekeinket hitbe neveljük? Hányan tettek esküt már itt a konfirm, csak itt a templomba, Isten előtt, hogy majd ők az Úr Jézust követik a konfirmációkor? Stone vannak. Hova lettek? Élik az istentelen életüket. Pedig megfogadták. A gyerekeiket Isten szerint nevelik, de hogy nevelik. De nem játék dolgok ezek, testvérek. És aki egyszer az Isten nevével hamisan él, az mindig a családságot szolgálja a világba, hazugságot. Ilyenek vagyunk. Sajnos. Egészen addig, amíg meg nem alázzuk magunkat, és térdre nem hullunk, és ki nem mondjuk magunkról, hogy ki mehet fel az Úr szent helyére? Hát én nem. Az biztos, mert én nem vagyok se ilyen, se olyan. De viszont minden rossz, ami onnan kizár, az meg megvan bennem. És le nem borulunk Jézus előtt, és nem mondjuk neki imádságba, hogy könyörülj meg rajtam. Tisztítsd meg az én szívemet, meg a kezeimet is. És ne engedd, hogy a lelkemet, az életemet a bálványokra tegyen föl, hanem hadd tegyem fel rád, hadd bízom rád magam egészen, Jézusom. És segíts rajtam, hogy mindig az életemmel az igazságot, a te igazságodat tudjam szolgálni. És ne álljak soha a hazugság mellé, sehogy. Egyedül vele juthatunk oda, testvérek, ha ő fogja a kezünket, ő bevezet minket oda a szent jelenlétébe. És ez az egyetlen lehetőségünk. De ez megvan. Ez megvan. Hála legyen az atyának, hála legyen a fiának és a drága szent léleknek, aki erről meggyőzhet bennünket. Nos tehát ebben a Zsoltárban az első tétel az egy himnusz, amiben zengi Dávid Istennek a nagyságát. Ő a teremtő, és ezért ő a világnak, mindennek a birtokosa, a miénk is. Hogy mehetünk fel, és hogy állhatunk meg az ő jelenlétébe? Hogy lehetünk vele közösségbe? Hogy gyakorolhatjuk jól a tiszteletét? Hát úgy, hogyha Jézus Krisztus által megtisztul a szívünk, meg a kezünk, meg megváltozik az életünknek a centruma, és az igazságot kezdjük el szolgálni. Jézusra van szükségünk, akkor fölmehetünk. Itt a földön is vele közösségbe lehetünk, meg a mennybe is közösségünk lesz vele, az új világba is. És részesülünk áldásaiba, és részesülünk a megigazító kegyelemben. Ám a harmadik részhez érek, a Zsoltárnak a harmadik része, az, mintha fordítan egyet a dolgon. És azt mondja, hogy nem csak arról van szó, hogy én hogy mehetek oda, hanem hogy ő jön hozzám, és hogyan fogadjam őt. Értitek? Nagyon különös gondolat. Először azt kérdezi rá, hogy juthatok én el ő hozzá? Hogy lehetek vele? Hogy szolgálhatom őt? Hát ha csak így és így, megfelelek ezeknek a kritériumoknak. De aztán a Zsoltárba odafordul, hogy egyszer csak, ő jön hozzám. Ő jön hozzám. A kérdés, hogyan fogadom őt? Hogyan fogadom az ő érkezését? Egy olyan különös párbeszéd zajlik itt a Zsoltárnak a harmadik részében. Olyan, mintha úgy eszünkbe jut az a jelenet, amikor a Sámuel második könyvében hozza Dávid a szövetség ládáját ünnepélyes körülmények között Jeruzsálembe. És akkor odaér Jeruzsálem, Sion vár a kapuihoz, és le vannak keresztve a kapuk. De ő kiállt. Ti kapuk, emelkedjetek fel! És akkor belülről válaszolnak. Hát miért kéne, hogy fölemelkedjenek a kapuk? Hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, a hatalmas Isten, mondja Dávid. Húzzátok fel a kapukat, és ti kapuk, emeljétek fel a szemöldök fátokat, hogy beférjen. Emeljétek fel fejeiteket, ti örökkévaló ősi ajtók. Nem tudom, hogy ez ott hangzott el, vagy hogy hangzott el, de az biztos, testvérek, hogy ilyen szemléletes ez a kép. És elgondolkozhatunk azon, hogy hogyan is magasztaljuk, alkalmazzuk ezt magunkra, mert valahogy magunkra kell ezt is alkalmazni. És olyan csodálatos így belegondolni ebből, hogy az Úr jön hozzánk. Az Úr jön hozzánk, testvérek. Lehajol hozzá. Jézus is eljött hozzánk ide a földre. Aztán utána Jézus eljön hozzánk az életünkbe. Megszólít bennünket. Az igéjével, az evangéliumával. És helyt kér a szívünkbe, helyet kér a szívünkbe, főhelyet kér a szívünkbe, mint megváltunk, mint Úrunk, mutatja a sebeit, mutatja a dicsőségét. Be akar jönni az Úr, és akkor elhangzik ez a kiáltás, hogy ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és táruljatok fel örökkévaló ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. És akkor már rajtunk a sor, hogy felhúzzuk a kaput. Megnyissuk a szívünknek az ajtaját, testvérek. Hiszen ő jön hozzánk, a világ teremtője, a tulajdonos. Jön hozzánk, és velünk akar lenni, el akarja foglalni szívünkbe és életünkbe a fő helyet, íme jönnéked a te királyod, hangzik a zakariási profécia, és be is teljesül virágvasárnap. Íme jön neked a te királyod, alázatos és szamárhátonú, de ő a király. Hát húzd fel a kapukat, és tárd szélesre a szívedet, vagyis higgyél ő benne. Higgyél ő benne. Engedd, hogy bevonuljon a szívedbe, az életed centrumába. Veled lehessen, és te vele lehessél. Hiszen kegyelmes Isten ő, és irgalmas. Tehát alkalmazhatjuk így, testvérek, ezt a dolgot. Hozzánk szól ez a felhívás, nem csak Jeruzsálem kapu őrzőihez, és a Jeruzsálem kapuihoz, hogy táruljatok fel, és emelkedjetek fel. És táguljatok ki, hogy az a hatalmas Isten beférjen rajtatok keresztül, mert túl szűkek vagytok. Hanem nekünk is szól, hogy a mi szívünket is így tárjuk ki az Úr előtt, és higgyünk, a mi atyánkban, az ő drága fiában, a megváltókban, és higgyünk a Szent Lélekben. És engedjük őt, hogy birtokba vegyen bennünket, és ami az övé, valóban az övé lehessen. Ne csak egy kis résnyire nyissuk meg a szívünket, hogy így még kicsike kis valamibe egészen nyissuk meg. Emelkedjenek fel azok a régi, van akinek már 50-60 éves, 70, nem tudom hány éves, van akinek még nem olyan öregek az ajtók, de hadd táruljanak már ki a kapuk. A dicsőség királya előtt, hát persze úgy is alkalmazhatjuk ezt az ígét, testvérek, hogy szól egy gyülekezethez. A Jelenések könyvébe olvassuk az egyik gyülekezetről, hogy ott áll az ajtaja előtt Jézus, és zörget, hogy eresszék be egy gyülekezet ajtaja előtt. Mert korábban benn volt, ugye, de valahogy a gyülekezet kizárta őt. És akkor Jézus jön, hogy ott zörgetek a szív, nem a szívek ajtaján, hanem a gyülekezetnek az ajtaján zörgetek, hogy eresszetek már vissza, ti az enyém vagytok, korábban még én voltam ott közöttetek. Nyíljon ki az ajtó. Valahogy, testvérek, sok ilyen gyülekezet van, akik valamikor úgy volt, hogy azért jöttek létre egyáltalán, mert beeresztették az igét, beeresztették Jézust maguk közé, és Jézus ott lehetett közöttük, mondjuk a reformáció idején. A mi gyülekezetünk csak itt a 20. században alapítatott, de hát egy csomó gyülekezet van Magyarországon, amelyik már a reformáció kora óta van. Kisújszállási gyülekezet, ahol nagyapám volt, hát az ősidőkből keletkezett. Debreceni gyülekezetek. Hát sok ilyen gyülekezet van, amik visszamegy, és valahogy testvérek, mint hogyha egy csomó gyülekezetből azóta kizárták volna pont azt, aki létrehozta őket, Jézust, az evangéliumot, az ígét. Nem az, hogy nem olvassák föl, fölolvassák, de az egyik lelkész azt mondja a másiknak, hogy mered azt kijelenteni, hogy a Biblia Isten igéje. Ez a lelkész egész életében nyugdíjas koráig felolvasta a Bibliát az Isten tiszteleteken. És úgymond hirdette az igét. És az utódjának azt mondja, hogy te hogyan mered azt mondani, hogy a Biblia Isten igéje. Hát az ember esze áll meg. Ott van Jézus, ahol a Bibliát nem tekintik Isten igének, nincs ott. Ki van zárva, testvérek? Ki van zárva azokból a gyülekezetekből Jézus, ahol azt mondják, hogy ők az evangéliumot hirdetik, de a keresztről nem akarnak tudni egy szót se, és a feltámadást mitosznak tekinti a lelkész. Hát egy csomó ilyen gyülekezet van. Húsvétkor még csak véletlenül is említi meg, hogy föltámadt Jézus. Nagypénteken nem említi meg, hogy a bűneink miatt szögezték föl a keresztre. Hát hogy? Ki van zárva, testvérek, a Szentírás? Ki van zárva az a Jézus, aki létrehozta azt a gyülekezetet? Ki? És ezért az egész egyházunk is, testvérek, számos gyülekezet így megy lefele. Próbálják ezt a lefelé csúszást valahogy megakadályozni a kollégáim, meg a presbiterek, akik arrafelé éldegélnek. És akkor jönnek a misztikus félhomály, meg a dicsőítő popzene, meg a hatásvadász imalabirintus, meg bibliodráma, meg mit tudom én, micsoda. Jönnek a trükkök. Jézus meg ott áll az ajtót, ereszetek már vissza. Táruljanak már fel az ajtók, újra. Hát Isten könyörüljön rajtunk, testvérek, hogy ebből a gyülekezetből mi ne zárjuk ki Jézust, ha már ide betette a lábát. Nehogy elűzzük magunk közül, hanem mindig legyünk készek az ő fogadására, az igének a fogadására, mint gyülekezet is, nem csak mint egyének. Legyen felhúzva előttünk előtte az ajtó, és kitágítva az ajtó, hogy az ige mindig bejöhessen, az evangélium mindig bejöhessen, Jézus mindig itt lehessen, és a középen állhasson, nem csak egy Biblia legyen az úrasztalán, hanem ő állhasson a Biblia által a középpontba. Gondoskodni kell erről mindenkinek, testvérek. Aztán, hát még egy alkalmazást talán mondok, vagy kettőt. Az egyik az, hogy ezt a felhívást például Luther Márton, kapuk nyíljatok meg, úgy értette, hogy ez szól a korabeli királyokhoz és hercegekhöz, hogy eresszék be a reformációt a maga üzeneteivel a társadalomba. Vagyis úgymond a megtisztított kereszténységet engedjék érvényesülni a társadalomba. És ne legyenek olyan törvények, amik ugye tiltották még a 19. század végén is tiltották a protestantizmusnak, hogy terjessze az evangéliumot katolikus országok, Magyarországon is. És akkor már Luther is ezt mondta, de egyébként visszamegy az ő hagyománya a zsidóságra, mert a zsidóságnak is van egy ilyen tanítása, hogy ez a Zsoltár, ez azt fejezi ki, hogy Isten nem csak a zsidók között akar uralkodni, hanem az egész világon, ami az övé. És ezért minden népnek be kell őt eresztenie maga közé. És engedni kell, hogy érvényesítse az akaratát. Mert ő a mindenségnek a tulajdonosa, és mert ő teremtette, és mindenki fölött uralkodni kíván. Mindenkinek meg kell őt ismerni, és ez olyan, mintha egyébként Jézus is átvette volna, mert azért küldte el a tanítványait minden néphez, hogy mindenkinek hirdessék az ő nevét, és minden nép a földön, az ég alatt hajoljon meg ő előtte, mint megváltó előtt, mint úr előtt. Nem kényszerre, hogy a katolikusok csinálták, hogy elmegyünk Latin-Amerikába, aztán akkor ottan tűzzel, vassal mindenkit keresztjénné teszünk. Nem így, hanem önként nyissák meg a kapukat a népek az evangélium előtt. Emelkedjetek fel, népek! Hát egy kicsit olyan, mintha ma is időszerű lenne egyébként ez a megközelítés. Mert mintha itt körülöttünk az úgynevezett egykori keresztény Európából éppen Jézus zárták volna ki. Akinek köszönheti egyébként az egész kultúránk azt, hogy ott tartott valaha, ahol tartott. Most meg annak köszönhetjük azt, ahova tartunk, hogy nincs ott a középen, és nem uralkodhat rajtunk. Ez ide vezet, még rosszabb is lesz. Nem tudjuk, majd fiúk vagyunk, vagy lányok, mert ez is egyéni választás kérdése, ugye? Meg joggá kell tennünk az abortuszt az anyamébe, megölni a gyermekeket. Ez is emberi jog. Alapvető emberi jog. És a többi, és a többi. Engedjétek be, magyar nép is, mert kizártuk mi is, testvérek. Lehet itt dumálni sokat erről, hogy ilyen keresztény, meg olyan, látjuk, hogy mennyire. Körülbelül azért olvastam Ézsaiás próféta könyvét, mert ott írja le ezt az állapotot, ami nálunk is van. Volt a zsidóknál is ilyen, hogy mentek ők, hogy Isten így, Isten úgy. Ez közben meg mit csináltak? Az egész életük tele volt ganéval. Isten mondja neki a prófétának, tehát ezek jönnek hozzám, hogy én szóljak hozzájuk, meg áldjam meg őket, meg vezessem meg. Hát ez életük tele hamissággal, gonoszsággal, gyakorlatilag istentelenül élnek. És akkor jönnek ide hozzám. Hát először hagyjátok el a dolgaitokat, aztán majd ha kegyelemből éltek, akkor majd hozzátok térek, és majd megáldalak, és vezetlek titeket, de hát eddig így nem lehet. Hát ez igaz ránk is, testvérek. Lehet itt dumálni, hogy milyen keresztény ország meg ez. Közben mi van? A munkahelyeken, az otthonokba, az utcákon. Magyar népünknek is vissza kellene engedni Jézust. Nem eléggé vannak nyitva az ajtók előtte. Jobban ki kéne tárni a politikának, a gazdaságnak, az oktatásnak, az egészségügynek az ajtót, egy főhúzni, hogy jöjjön már vissza Jézus egy kicsit, és szabja meg itt a dolgok menetét. Hát ő az Úr. Neki vagyunk felelősek azért, hogy állunk egy beteg ágy mellett, meg mire költjük a város pénzét, meg az ország pénzét. Az utolsó alkalmazás, testvérek, ennek a hatalmas felhívásnak, hogy hogyan fogadjuk az Urat, eszembe jutatta, hogy amikor Jézus jött a világba, akkor volt egy útkészítője, úgy hívták ugye Keresztelő János, aki bűnbánatra hívta az embereket, és azt mondta, jön a Messiás mindjárt, és jön az Úr napja, jön, készüljetek, hogyan készüljünk? Úgy, hogy elhagyjátok a bűneiteket, és Istennek adjátok a szíveteket. Készüljetek, készüljetek, és most ugyanez van, testvérek, hogy Jézus Megígért, hogy fölment a mennybe, de újra el fog jönni, és elküldött, bennünket küldött el, titeket meg engem, elküldött a világba, hogy hirdessük az ő eljövetelét. Vissza fog jönni ítélni élőket és holtakat. És nekünk hirdetni kell azt, hogy térjetek meg emberek, mert jön Jézus, hagyjátok el a bűneiteket, és forduljatok oda hozzá, és fogadjátok el őt, eresszétek be a szívetekbe, húzzátok fel az ajtókat. Egy kicsit mi vagyunk azok testvérek, akik magunkat keresztényeknek valljuk. Nekünk kéne az embereknek mondani, ti kapuk, áruljatok föl. Emelkedjetek fel, mert jön a dicsőség királya. És ha úgy talál benneteket, ahogy vagytok, nagyon rossz vége lesz, mert el fogtok kárhozni. De miért kárhoznátok el, amikor üdvözülhetnétek is? Húzzátok föl a kapukat, alázkodjatok meg, és húzzátok föl a kapukat az Úr előtt. Hát mindegyik alkalmazásban, testvérek, úgy érzem, hogy nagy igazság rejlik. Mert valóban itt van ez a Zsoltárnak, ez az utolsó felhívás, hogy jön hozzánk, milyen kegyelem, hogy jön hozzánk ez a hatalmas király, a dicsőség királya, Melek-Hakabód, a dicsőség királya, egy szakkifejezése Isten fenségének a leírására. Jön hozzátok. Hát bezárva fogadjuk. A szívünk, a gyülekezetünk, a társadalmunk. Nyissátok meg a kapukat. Ti kapuk, emeljétek fel fejeteket. Szemöldökfát húzzátok följebb még egy kicsit. Hadd férjen be. Mert ki ez? Hát a dicsőség királya. És még egyszer elmondja, hogy egy nyomatékos dolog, hangsúlyozandó dolog. Ő a seregeknek az ura. Ő az, akik, Martin Buber így fordította a seregek urát, hogy akit körül sereglenek. Akit seregek vesznek körül. Ő jön. Egy szerzetes felírta a Fieszólai kolostornak a falára, egy Isten, ha ő az ellenségem, ki fog megmenteni engem? Egy lélek, mondja, ha elveszítem, mi lesz velem? Íme előttünk a 24. Zsoltár, egy himnusz, egy tanítás, kimehet fel az Úr szent hegyére, és kiállhat meg az ő szent jelenlétébe, és aztán egy hatalmas felszólítás, felhívás, ám de ő jön hozzátok. Nyissátok fel a kapukat, higgyetek ő benne. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy kijelentetted magad, mint a világnak a teremtője. Csak csodáljuk ezt a világot, benne itt vagyunk magunk is, a mikrovilágba vagy a makrovilágba, akkor a csodák vesznek körül bennünket, hogy föl sem tudjuk őket fogni. A te bölcsességed tükrözi minden, a te erődet sugározza minden, a te szeretetedet, ahogy elrendezted ezeket a dolgokat, értünk emberekért, a te szeretetedet sugallja mindez. Köszönjük néked, hogy valóban kérdésünké lehet, hogy hogy lehetünk mi veled közösségben. És olyan jó megértenünk, hogy igazán sehogy. De valahogy mégis. A te egyszülött fiad által, akit adtál, hogy hozzád eljuthassunk ő általa. Az ő tökéletes engedelmessége, az ő kihullasztott vére által. Köszönjük, hogy van kegyelem a részünkre, és ezáltal alkalmassá tétetünk arra, hogy megálljunk és veled legyünk. Itt is az életünkbe, de örökké. Sőt, köszönjük néked ezt a drága Zsoltárt, ami arról is informál, hogy valójában nem nekünk kell fölmenni, hanem te jössz el hozzánk. Mert be akarsz vonulni a szívünkbe, az életünkbe, mint dicsőség királya. És azt kívánod, hogy ott átvedd az uralmat, a fölött, ami csak a tied. Segíts, Urunk, hogy megnyithassuk a szívünket, lelkünket, hittel te előtted. Hadd bízunk benned, Úr Jézus. Hadd bízunk a kegyelemben, hadd bízunk a te keresztedben. Hadd bízunk benned, mennyei édesatyánk. Segíts, hogy akik itt vagyunk, egyikünk szívese legyen bezárt szív előtted. Egy lelkünk van, egy életünk, ha ezt elveszítjük, akkor mi lesz velünk? Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a mi hazánkért, népünkért. Segíts a mi népünknek, Urunk, könyörülj meg rajtunk. Leeresztettük a kapukat, el és bezárkóztunk, hogy Jerikóról olvassuk annak idején. El és bezárkózott Jerikó. Mi is elzárkóztunk, bezárkóztunk előled, és nem akarjuk hallani a te szavadat. Könyörülj meg a mi nemzetünkön, Urunk, hogy felhúzzák az ajtókat a mi honfitársaink. Mikor hallják a tiszta evangéliumot, az ígét, ne elzárják, hanem megnyissák a szívüket. Imádkozunk azért, hogy segíts bennünket is, hogy tudjuk hirdetni a te nagy dicsőségedet, tudatában annak, hogy te ki vagy, milyen vagy. Hadd hirdessük a nevedet azokon a helyeken, ahol élnek az emberek, és ahol mozgunk mi is, családunkban, munkahelyeken. Hadd legyünk a te követeid, akik felhívjuk az embereket arról, hogy nyissák meg az ajtókat, és eresszék be a dicsőség királyát. Könyörülj meg, hogy egyházunkban is egyre több ilyen gyülekezet lehessen, ahol visszaengednek téged oda, arra a helyre, ami egyedül téged illet. Nem csak formálisan, hanem valóban. Könyörülj meg, Urunk, Európán, és ezen az egész világon, hiszen az egész világ a tiéd. Hirdesd az evangéliumot mindenhol, és munkálkodj azon drága lelkeddel, hogy az emberek megtérjenek és éljenek. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Áld meg családjainkat, életünket. Esedezünk hozzád a betegeinkért. Légy közel hozzájuk gyógyító, szabadító szereteteddel. Erősítsd meg az ő testüket, lelküket. Adj erőt a gondviselőiknek is a nehéz munka elvégzéséhez. Imádkozunk az édesanyákért is, Urunk. Köszönjük, hogy ma délután lehet majd egy ilyen találkozunk. Hadd örvendezzünk a te ajándékaidnak együtt. Imádkozunk, hogy áld meg a jövő hetünket. Pünkösd ünnepére készülünk. Készítsd el a bűnbánati alkalmainkat, a vasárnapi, hétfői istentiszteletünket, úrvacsora vételünket. Áld meg a veled való közösségünket, és add, hogy meg tudjuk ülni pünkösnek az ünnepét, nagy örömmel és nagy hálával. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk életünket, imádságunkat, hisszük, hogy meghallgatod. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután 16 órakor anyák napi családi délutánunk lesz, mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre a kedves alkalomra. Jövő héten a pünkösdi ünnepek következnek, csütörtök, pénteken és szombaton bűnbánati előkészítő alkalmaink lesznek, és pünkösd vasárnapján és hétfőn is délelőtt 9 órakor tartunk úrvacsorasztásos istentiszteletet. Egyéb alkalmaink a héten hivatalosan nincsenek. Hirdetem még azt, hogy emlékezzetek imádságba Szabó Jánosra, akinek ma van a vizsgaige hirdetése Kisteleken. Én magam megyek, ha valaki még akar jönni, akkor Lupcsa György is jön autóval, nem tudom, más van még, Tibor is. Ja, lehet együtt is, jó. Tehát aki még esetleg szeretne kapcsolódni, 11 órakor kezdődik ott az istentisztelet, oda megyünk. Aki nem tud jönni, az is kérem, hogy imádságba gondoljon erre az alkalomra. Az Úr áldja meg Jánost és ottani szolgálatait. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.